Kicsit ugorjunk egy másik témára, az pedig a komoly zene, ami az életművednek így a jelentős részét kiteszi, vagy a munkásságodnak. Sokan azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen buborékban lévő műfaj, most kicsit pejoratívan fogalmazok, illetve egy szűk, de lelkes közönséget vonz. És aztán jön egy ilyen hangos siker, mint például a Squid Game, és rád irányul a Red Factor fény. Mennyire érzed ezt fairnek, vagy nem fairnek ezt a jelenséget?
Hát abból a szempontból érezhetném unfairnek a dolgot, hogyha én eljátszok, vagy bármelyik kollégám eljátszana egy versenyművet úgy a magyar színpadokon, hogy az bőven a világszínvonal fölött van, akkor annak csekélyebb lenne a pozitív visszhangja, hiszen azok az emberek hallják, mint mondtad, hogy ez a csekély buborékkal, vagy szűk réteggel, vagy akármivel ellátott komoly zene világa, ezt meg tudná kongatni. Nyilván ilyen esetben, hogy egy szélesebb körben eladott produkcióban ez így megjelenik, és nyilván ez érdekesik, hogy több százmillió ember megnézte a világon, és magyarok játsszák a zenét. Nyilván ez egy fain dolog, hát mindenki örül neki, hát hogyne. De azt, hogy a komoly zene az egészét nézve a zenei világnak, és akár nevezzük zeneiparnak, csúnya, nagyon csúnya szóval, ez valóban egy rendkívül vékony szelete manapság a komoly zene, a minőségi komoly zene. Azt, hogy ezt egy bizonyos réteg hallgatja még, ezt betudom annak, hogy igenis az emberek már nem törődnek annyit azzal, hogy milyen az a fajta az életminősége. Most gyors kitérő csak. Van egy zene, ami való valamire, amiért létrejött a zene maga. És ez legjobb esetben is az kell, hogy predesztinálja, hogy a lélek oda kerüljön, ahova való. És olyan állapotba, hogy az a legjobb legyen. Na most ezt az emberek már nem akarják csak úgy megélni, hanem ezért inkább fizetnek, inkább pszichológus, inkább élmény, inkább bármi, de nem tűnik fel, hogy van egy komoly zene, ami évszázadok óta töretlenül halad az ember történelmében, és semmi nem tudja félrelökni. Sehova. Ez nem mozdul el. Ez ott megy végig egy ilyen világos nyílveszőként, és végighasít mindenen, és senki nem tudta még arrébb lökni. Nincs jobb helyette. Nincs más helyette. De nem kell magyaráznom azt az embereknek, aki beül egy koncert, és azt akarja meghallani, hogy van szép az élet, a halál után teszem azt. És azt mondhatja, hogy azt arvat él, de tényleg. Pedig csak egy zenét hallott, nem kellett nyelveket beszélnem hozzá, nem kellett, jó, azért ismeretekkel rendelkezik, nyilvánvalóan ez. De nem kíván meg annyira különleges dolgot tőlem, hogy egy másik emberrel ezt el tudjam hitetni, hiszen ez az én dolgom, hogy el tudjam vele hitetni ezt az egészet, amit ő szeretne elhinni. És ő ezért hajlandó akár jelen esetben pénzt is fizetni, de ez egy zene. És az, hogy az emberek most olyan időszakot élnek, illetve a világ olyan időszakot él, hogy nem feltétlenül ez a legfontosabb. Mert az a 3 vagy 10 másodperc, ami előttem van, az a fontos. És ezzel be van fejezve. És 10 másodpercről 10 másodpercre élnek, telefonon, felületen, mindenen. Tehát lehet ez, de amíg nem áll meg mindenki egyszer legalább az életében, hogy várja. Vagy kor miatt, vagy betegség miatt, vagy bármi, vagy olyan öröm miatt, gyere, bármi, ami az életében olyan, hogy hopp, ácsi, és mi is van körülöttem? Érez valamit? Nem. És mi érne valamit? És mibe kapaszkodom? És mi az, ami segít? Nem tudom. És miért nem tudom? És soha nem találkozom vele. És miért nem találkozom vele? Mert nem alakítok igényt magamba. Miért nem alakítok így? Mert el vagyok látva mocsokkal, és én ebbe dúskálok, és boldog vagyok. Azt hiszem.
Engem meggyőztél. Több komoly zenét az életünkbe, emberek, mindenkinek.
Hát legalábbis olyan zenét, aminek értelme van. Mert vannak, óriási zenék vannak, persze, van egyfajta dolog, amivel én sajnos nem tudok megbékülni, ez most sajnos, nem sajnos.
Ramli.
Nem, annak is van célja.
Dubstep.
Ezeknek is van célja.
Oké. Okay.
Az önmagáért való zenével nem tudok megbékülni.
Oké.
Okay. Amit magyar el...
Lesz, vagy mi?
Nem, az is el tud mondani, tehát a jazz is elmond valamit.
Oké, okay, csendben vagyok, hallgatlak.
Tehát az is, az, véleményem szerint az is, mindennek van célja, ott is az... abból kialakulva az egész, ugyanis ez a folyamat, amiről beszéltem neked, hogy, hogy akár csak azt veszem alapul, hogy amikor annak idején kialakult a koncertó, mint műfaj, egyáltalán, hogy, hogy alapvető elemeket egymásra pakolva az emberekkel hallgattatták azt, hogy egy szólista hangszerét mit játszik, ismerem, igen, és jön a végére egy olyan zárótétel, hogy ahol most a csillagos egettel játsz, és ott ülnek, hogy úristen, én ezt életemben nem tudnám megtanulni se a hangszerét, tehát ez egy csodálatos dolog, hogy ez az ember mekkora mestere a hangszerének. És ez úgy szépen, és a jazzben mit hallasz? Mondani, ki áll szólózik? Igen, én ezt életemben nem tudnám megcsinálni. És ott ülsz, hogy azon kívül, hogy jó a zene, jó a hangulata, minden jó, de az ember maximálisan ott van a hangszerén. És nem csak azzal foglalkozó, hogy de jó, hogy tehát nem ebből állsz meg, hanem hogy manus miket tud. Ez is ugyanaz, mint 400 évvel ezelőtt volt, semmi nem változott. És akkor így kéne egy kicsit ebben figyelni. De hát...
Nagyon értékes gondolatokat hallottunk, de most ugranunk egy másik fontos témára. Komoly zenei művészeket ritkán ismerünk a becenevükről. A tiédet pedig ismerjük. Hogyan lettél te Lecsó?
Hát ez... Az a baj, rendkívül prózai a történet. Semmi különös nincs benne. 80 talán... 89-ben középiskola előtt volt egy nyári zenei tábor, ahogy összeszoktattak minket, hogy úgyis együtt fogunk járni suliba. És a fiúk a kollégiumban a harmadik emeleten, még a lányok a másodikon voltak elszállásolva. És hát azért valahogy kellett ismerkedni, úgyhogy egész éjjel mindenki kínlógott az ablakba, és ment a duma. Uh-huh. De hát be is kellett mutatkozni, hiszen honnan fogja tudni holnap a csaj, hogy kivel beszélt. Úgyhogy mindenki szépen mondta a nevét, de hát sajnos fiatal nevelő tanárok voltak, és végig fönn voltak éjszaka, és írták a neveket. Úgy, ahogy van, ahogy elhangzottak. Uh-huh. Úgyhogy másnap reggelinél mondták, hogy aki most hallja a nevét, és még egyszer dumál éjszaka, és nem alszik, akkor az hazamegy. Uh-huh. Úgyhogy egyből mindenki tudta, hogy hát becenév. És innentől kezdve meg vannak lőve, tehát ugyanúgy dumálhatunk végig, ők úgy se fogják tört. Persze, hát 14 éveseket nem lehet átverni, már csak úgy behúzni, úgyhogy ráadásul mi dörzsöltek is voltunk, hát más generáció, és aztán így a szobatársaim rámoztották, hogy te leszel Lecsó, és én meg ott álltam, hogy én voltam akkor a legkisebb köztük, jó, oké, én leszek, és ez úgy rajtam maradt, hogy hát azért a koncertplakátokon is kiszokták írni ezt, hogy Lecsó.
Igen, fantasztikus. László, felléptél már a Liszt Ferenc Kamarazenekarral a Ravellói Zenei Fesztiválon, ami többek között arról híres, hogy a színpad egy meredély fölé van fölépítve, a háttérben fantasztikus panoráma, Ligur-tenger, de milyen ezt közelről megélni?
Borzasztó.
Borzasztó?
Részemről azt akkor is elmondtam annó. Nekem az egésznek a szépségét az egyetlen egy dolog adta, hogy ami fontos, hogy a Liszt Ferenc Kamarazenekarral és Márta Argerichsel játszottam egy színpadon, egy műbe, és ketten szóloztunk a Mártával, és hát ez szerintem egy életre szóló élmény, ez lehetett volna a Himalája tetején is mínusz 50 fokban 300 eszélnél, akkor is ez lett volna a legszebb dolog. Uh-huh. Szóval mindent félretéve, igen, csodálatos élmény volt, de az a színpad, hát azóta is beleim éget, hogy hát az gyakorlatilag tényleg, ahogy mondtam, a szent élek tartja ott szerintem. Uh-huh. Jó, nem értek az állványépítéshez, de hogyha valaminek, tehát nem találkozik semmivel az alja, akkor az min áll? Tehát, és ez nem áll semmin, tehát nincs. De hát, szóval egy az, hogy gyönyörű a környezet, tényleg így álomszép, ha körülnézel, de azért ott közel 40 fok van a napon, és nyugat felé nézel a koncerten. Tehát jó, persze, mert addigra már lemegy a nap, de próbálsz előtte, és kapod szembe ezt a 38-39 fokos napsütést, ami egy fekete színpadon 50 fok, vagy még több, és aztán természetesen úgy elkezdesz gondolkodni, hogy akarom én ezt csinálni? Tehát nem. Le akarok menni oda a vízhez, de nem tudsz. Úgyhogy az egy elég kellemetlen élmény, mind a mellett, hogy ez egy turista látványosság. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy ezek a ravelói koncertek itt most arról szólnak, hogy ez a zene fellegvára volna. Egyáltalán nem. Itt arról van szó, hogy ez egy hatalmas turista látványosság, óriási volumenű koncerteket szoktak ott játszani, nagyon híres szólistákat hívnak, de ott, amit legjobban szemet szúr, ott az étterem, és megy a gyönyörű zene, és közben hátulról alatt, hogy tehát így már nem akkora flash.
Milyen az, amikor nem tudsz koncertezni? Most egy ilyen pandémiás időszak van mögöttünk, ezt hogy élted meg?
Kettős érzés volt bennem. Alapvetően az előtte lévő éveknek a hajtása és a Kocsis Zolival az a rengeteg munka, amit csináltunk, annak azért meg volt a nyoma mindenkibe. És nem is tudom, de ez az egy év kvázi pihenő, amikor elkezdődött a pandémia, az olyan volt, mintha ez nekem járt volna. Tehát az egész szervezetem úgy érezte magát, hogy úristen, végre egy kicsit. És ez az egy év úgy ment el, mintha egy hét lett volna. De természetesen dolgoztunk közben, tehát nem állt le az élet, rengeteg koncertfelvételt készítettünk, koncertfilmeket csináltunk, online koncerteket csináltunk, szóval nem lustálkodtunk természetesen, de nem az a fajta malom volt, ami egyébként előtte. Úgyhogy valamilyen szinten megkönnyebbülés is volt, természetesen abból a szempontból, hogy újra közönség elé állni után rendkívül furcsa volt. Az első együttjátszásunk az olyan volt, mint hogyha ilyen, nem is tudom, tehát ilyen, senki se tudott a másikhoz intuálni, ami egyből a mindennapi dolgainkban leülünk, és pár tized másodperc, és minden a helyére kerül. Oda húz mindenki a másik mellé, és kész, és egyenes. És amikor egy év után leültünk együtt először színfogni, és így mindenki nézett a másikra, hogy mi ez? Tehát az nagyon gáz volt. De aztán persze megint pár perc is kiegyenesedett, de az első érzet az nagyon kellemetlen volt leülni, és hogy először ülök megint ebbe a zenekarba, hogy milyen érzés ez, a fura volt. Fura. Nekem nagyon furcsa volt.
Vannak ezek a nagyon hangos sikerek, 142 millió néző a Squid Game-nek, de mit tartasz te a legnagyobb sikerednek? Valami asszúgy nekem, hogy nem ezeket a filmeket.
Hát egy az, hogy az nem siker, amiről csak én tudok. Tehát az óriási. Persze boldoggá tesz nagyon sok minden. Rengeteg zenész kollégám munkáját hallom visszaköszönni a vászorról, és ez nagyon jó dolog. Ez egy az jelzi azt, hogy Magyarországon állati jó muzsikusok vannak. Tehát nem, tényleg amerre eldobsz egy virágcserepet, az biztos, hogy fejbe fog csapni valami nagyon jó muzsikust. És erre büszkének kell lennünk. Úgyhogy ebből a szempontból így igazság szerint ez sikernek lehet elkönyvelni. De természetesen, mivel mindannyian tudjuk, hogy hát ez nem ilyen példaértékű a médiában, és nem mutogatnak, hogy tessék, nézd meg, hogy még ebbe is jók vagyunk. Pedig de. Természetesen a komoly zene, amit csinálok, az nyilván kitölti az életem nagy részét. Nyilván emiatt én nem hiszem, hogy olyan sokba különböznék másoktól, de vannak generációs dolgok most már ezt. Mivel tanítok is, ezért a növendékeimben látom, illetve hallom a végzős növendékeken meg egymás, hogy nem ugyanaz hivatott el minket erre a pályára, mint őket. Tehát nagyon nehéz őket rávenni oly mértékű csodálatra és rajongásra, amivel mi, a mi korosztályunk állt egy-egy zenésznek egyet, akár egyetlen egy hangja felé is. ez már bennük nincs meg, mert annyit kapnak, hogy, és mindent, hogy nem érdekli őket. Mert ha már ott van, most kit érdekel? Tehát van 100 nadrágom, most a 101. érdekelni fog, nem fog, vagy az, nem. És nekünk valószínű, hogy ez volt, hogy hát mi egy magnó kazettát Friedládaként hordoztunk körbe a suliba, hogy, és úristen is, ne nyúj hozzá, de elrontott. Tehát,
igen.
Tehát így ad kölcsön, nem. Lemásolom, de nem adom kölcsön, mert meghalsz.
Igen, kész. És
tehát
én másolom le.
Igen, tehát igen, ne, neked. Ennyi. Uh-huh. És náluk ilyen nincs. És mondom, hogy meghallgattad izét? Nem. De mondom, miért nem? Hát nem tudtam. Uh-huh. Mondom, a telefonod? Hát, ja... Ja, és jó, hát akkor el van intézve. Nem. És a nagy része, tisztelet a kivételnek, nyilván azért vannak most is olyan talentumok, akikkel ezt nem kell megvitatni, mert ez természetes. De alapvetően nincs az a fajta, nem is lehetne az a fajta rajongás, hiszen most már nézd meg, milyen koncertek vannak. Annak idején egy Tanszi Fesztiválra eljött egy Jean-Pierre Rampart, egy Maurice André, és a közönség felrobbantotta a házat. És most is jönnek ilyen bazi nagy tehetségek, tényleg, hát az ember kirakja a szemét, de ebből az lett, hogy ő elindul ősszel, és nyár elejéig a világban ugyanazt a koncertet tolja végig, mert az impresszárió leszervezte 100 helyre, ő megy, és ugyanazt a darabot játsza mindenhol. Tehát ez is már változott, ez is nyilván pénz, nyilván szervezni, nyilván menjen a szekér, gyerünk gyerekek, nem kell itt átsorunk. Ugye kifogyott ez, hogy türelem, meg megállni, amiről beszéltünk, hogy ez már nem igény. Megteremtették, hogy ne legyen igény.
Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, a hallgatóinak köszönöm a figyelmet, sok sikert kívánok, meg minél több koncertet.
Nagyon köszönöm, hogy itt láttam.
Sziasztok, viszlát!